Önök az Inforádió Arena című műsorát hallják, vendégem Hajdubi István sportkommentátor, az MTVA EB kommentátora, a műsort felvételről hallják, a mikrofonnál Dénes Tamás, és a beszélgetésünket pedig folytassuk az Európa bajnoksággal. Hamarosan kezdődik a nagy torna, vágjuk a közepibe, melyik három csapat a legesélyesebb?
Én azt gondolom, hogy a házigazda francia, a német és a spanyol. Én ezt a hármast tartom picit erősebbnek. Hozzáteszem, nagy kérdés lesz számomra, hogy az angol válogatott hogyan fog szerepelni, és ugyanígy az egyébként alapvetően torna csapat olasz együttes, amelyben most nem érzem azt, hogy a döntőig el tudna jutni. A franciák gyakorlatilag rákészültek erre az Európa-bajnokságra. Az a legutóbbi EB és VB házigazdájaként is győztek, tehát őket az olyan különösebben nem zavarja, hogy náluk rendezik a tornát, sőt, örülnek is neki, rengeteg sérülés szólt ugye közbe, és akkor most a Benzema Valbuena féle szexuális zsarolási ügyről nem is beszélve, de a francia egy kész csapat. Az számomra egy nagy kérdés lesz, hiszen nagyon úgy tűnt mondjuk a két évvel ezelőtti VB előtt, hogy a brazil válogatott is az előkészületi mérkőzésre imponálóan játszott, hogy az, hogy nem játszik egy csapat évekig tétmeccset, az mit jelent, mert a franciáknak bizony azért, az nem gondolom, hogy a csoportból való továbbjutás gondot jelenthet, de azért olyan ellenfelek ellen majd később, ugye ha minden a papírforma szerint alakul, azt hiszem francia-német elődöntő lenne, amit a két csapat megnyerné a csoportját, és már korábban is azért belefuthatnak a franciák erős csapatokba, hogy nem játszottál tétmeccset ebben az összetételben, csak próbálgattál, kísérleteztél, az nem tudom, hogy nem üte vissza.
Azt gondolom, hogy ez a francia válogatott, amelyik valóban rendkívül erős, annyiban különbözik a főleg a 84-es Platini féle csapattól, de talán a 98-as Zidane féle csapattól is, hozzáteszem, hogy Zidane azért a torna előtt nem volt még akkora játékos, mint a tornán lett, hogy talán Pogbát leszámítva, bár ez kérdéses, hogy ő egyáltalán ide sorolható, nincs azért olyan vezér egyenisége most, mint mondjuk az elmúlt időszakokban volt. Nyilván Griezmannnak jó szezonja volt, lehetne még ugye az angliai játékosokat is sorolni. De most az egység lehet az ereje a francia csapatnak?
Azt hiszem, igen. Tehát ugye Platini és Zidane azért kiemelkedő egyénisége volt annak a két gárdának. Platini még mindig annyi gólt lőtt azon a 84-es EB-n, hogy még mindig ő az abszolút gólkirály az Európa-bajnokságoknak, pedig csak azon az egy Európa-bajnokságon lőtt 9-et. Zidane VB-je ugye furcsa volt, mert Zidane tudott ki is állították, tehát ott volt, hogy nem is játszott eltiltása miatt, ott imádkozott, hogy egyáltalán tovább jusson a csapata, de a döntő az övé volt, és azt hiszem az igazi Zidane-ról inkább a világbajnokság után beszélhettünk. Ráadásul hogy mind a két játékos olyan volt, aki előre felé játszva tudott nagyot alkotni. Ha baj van, majd Platini berúgja, vagy Zidane megoldja. Most ilyen típusú játékosát nem érzem én sem a francia csapatnak. Pogba valóban egy kiváló labdarúgó. Pogba meg fogja azt akadályozni, hogy ne kapjon ki 2-1-re a csapat, vagy 1-0-ra, de hát azt a döntőgólt be kell valakinek vinnie. A franciáknak minden poszton vannak jó játékosaik, és talán a francia csapat jól fel lesz arra is készítve, egyrészt Deschamps is ilyen játékos volt, hogy akár 6-7 mérkőzésen is jól játszon, még változtatható összetételben is, de nem érzem, hát tovább megyek. Akkora esélye van a francia csapatnak nyerni, mint mondjuk a 98-as VB-n világbajnokságot nyerni, egy olyan csapatnak, amely addig ugye a VB-ken egyáltalán nem remekelt. De ezt el kell bírni, és az nagy kérdés, hogy ki lesz az, aki húzó emberré tudja kinőni magát. Persze Griezmann is lehet akár az egyik, ugye ha csak 98-ig ugrunk vissza, ott azért Henri Trezeguet, tehát ott az volt, aki nagyon jó játékosai még a franciáknak elől, független attól, hogy például a középcsatár gondot akkor se tudták igazán orvosolni, mint a 84-ben sem, de most úgy érzem, hogy ennek a francia válogatott korösszetételben is vannak nagyon, ugye Komant láttuk a Bayernben, láttuk európai idényben, szintén jól játszik. Hátul Varane kiesése szerintem azért sokat fog nyomni alatba, és egyáltalán a védelem vagy idősebb, vagy lassabb játékosokból áll. De hát ez olyan dolog, hogy azt gondolom, hogy a francia válogatottnak a 8 közé jutás az a minimum, utána viszont 3 nehéz ellenféllel kell helytállni, és akkor szerintem jól jön majd a franciáknak az, hogy otthon játszanak.
vannak a németek olyan erősek, mint 2014-ben?
Hát szerintem annyira talán nincsenek. Elsősorban ugye szélső hátvéd poszton akadnak gondok, akik abba hagyták, elsősorban Lámra gondolok, akire azt mondták, hogy jó, hát milyen csapatkapitány, meg milyen vezéregyéniség, hát azért látszik, hogy kellene ebbe a csapatba. Én nagyon sajnálom szegény Marco Reus-t, aki a VB után az EB-ről is lemarad, mert úgy gondolom, ő a top 5 legjobb német játékos sok egyike.
Alátámasztandó, ezt mondom, hogy a Kicker sportlap csinált és szurkolói szavazást, a szurkolók milyen állam 11-et szeretnének a németeknek, ugye az EB-ről is, hát nyilván ezt megcsinálták a keret hirdetés előtt. És Reus benne volt, tehát ő alapember, még a nagyon magas százalékos arányjal. Nyilván Neuer volt az első számú kapus, tehát a többiek között kiemelkedően magas százalékos arányjal.
De minőségileg azért sokkal nem érzem a németeket gyengébbeknek, és a német válogatott, ugye ez most már bizonyítja zsinórban, hogy az előkészületi meccsek sok mindenre nem adnak választ. A német csapat kész lesz, mire kész kell, hogy legyen. Azt nem érzem, hogy előre lépett volna 2011-hez képest. Legfeljebb ugye annyi, hogy elől most nagyon úgy néz ki, hogy egy befejező csatáruk lesz, aki Mario Gomez lesz minden bizonnyal, tehát aki a helyzeteket be kell, hogy rúgja elég magas százalékban.
Jelentetek gondot az, hogy Hummel lesz csak a harmadik meccsen játszik állítólag?
Nem.
Azt kérdezem, csak mert a Bayernnél azért konkrét problémát okozott a BL-ben is az, hogy nem volt igazi középhátvéd.
Nem könnyű azért a németeknek a csoportja. Tehát ott azért vannak veszélyes ellenfelek, elsősorban lengyelekre gondolok, hát a lengyelek azért ismerik is elég jól a német csapatot, sőt a selejtezők során nyízben aztán le is győzték a német együttest. De azt gondolom, hogy a németek megengedhetik maguknak azt, amit szerintem a franciák is, ugye róluk beszéltünk az előbb, hogy igazából nem az első három mérkőzésre készülnek. Nehezen tudom elképzelni, hogy Németország valahogy a 16 közé ne jusson be. Persze, a világ összedőlne, ha utolsók lennének, de ha most csoport harmadikként menne tovább a német válogatott, hozzáteszem, szerintem első lesz, vagy második. Az, aki szembe jön, az nem fog örülni, hogy Németországgal játszhat. Mert az egy másik német válogatott lesz. Az más kérdés, hogy vajon a védelmet egy Hummels kedvéért, és ugye ott van még Schweinsteiger, aki szintén olyan játékos, hogy eleve nem volt egy jó idénye, és nem is egészséges, mégis viszi magával Löw, hogy két ilyen fontos embert visszaépít-e a csapatba, vagy hagyja játszani őket. De hát Németország EB példájából mondjuk a 96-os győzelem alkalmával kiindulhatunk, hogy aki a keretben van, annak muszáj játszania, és ebből a szempontból a német válogatott azért egy erős csapat.
A spanyolok, ha nyernek, akkor örökre megnyerik ezt a mostani kupát, ez kevésbé fontos. Az viszont, hogy tovább tart a spanyol korszak az EB-ken, ez talán fontosabb. Ugyanakkor a spanyoloknak elég össze-vissza csapatuk van abban az értelemben, hogy azért nem egy összegyúrt, vagy nem egy hosszabb ideje együtt játszó gárda.
Ez így van, ráadásul ugye Del Bosque már elmondta a télen, már a sorsolásnál decemberben, hogy nagyon örülne, ha a spanyol csapatok az európai kupákban jól szerepelnének, mert ugye ő maga is spanyol, de a válogatott szempontjából az egyáltalán nem lenne jó, hiszen eleve összeszokni kevesebb idő lesz, kettő, hogy azért iszonyatosan leterhelt játékosokat kap. Nem véletlen, hogy a végső keretszűkítésnél Real és Atletico Madrid játékos is áldozatul esett, és most nem Carvajalra gondolok, aki ugye megsérült, és azért nem mehet a csapatba, hanem Iscóra és Saúlra. Plusz ugye az előző világbajnokság, az előző VB, az előző világverseny tapasztalata azért óvainteti a spanyolokat attól, hogy ó, hát majd valahogy a csoportot megoldjuk, aztán összerázódunk, mert itt nem erről van szó. Itt a spanyol válogatottnak majd oda kell tennie magát már a saját csoportjában is, hogy kedvező pozícióból várja a folytatást. De a spanyoloknál azt mondanám, hogy ha ez úgy lenne 24-es EB, hogy indul a 12 válogatott, de mind a 12 az A és a B csapatát is indíthatja, akkor nagyon el tudom képzelni, hogy lenne egy spanyol A, spanyol B elődöntő például, hiszen ott azért elég bő a merítés.
Meglepődve tapasztaltam, hogy olvastam éppen általán egy kikkerben, hogy a német nemzők többsége az angolokat várja a döntőben a német csapat mellett. bevallom, én nem osztom ezt a véleményt. Te hogy látod az angoloknak az esélyeit?
Az angolok mindig ugye nagy nevekkel, nagy dérrel, durral nekiindultak egy Európa bajnokságnak, vagy egy világbajnokságnak, és ha nem otthon voltak, mint 66-ban és 96-ban, akkor ugye egyszer tudtak a 90-es világbajnokságon bejutni az elődöntőbe.
De ezek nagy nevek most?
Na, ezt akartam mondani. Most fordítva van. Tehát most ugye, tehát ahogyan mondjuk az olaszokban fölmerült, hogy esetleg Pirlo, vagy legalább a szurkolókban Pirlo esetleg játszon, vagy ugyanúgy meg se fordult a fejükbe, hogy mondjuk Lampardot vissza kéne hozni, vagy hogy Gerrardot aktivizálni kéne Amerikából. Ugye két olyan játékos mondtam, akik az MLS-ben játszanak, mármint a tengeren túli MLS-ben, a Major League Soccerben. Tehát az angol csapat viszont fölgyorsult. Először is az angoloknak most úgy érzem, van például kapusuk. Tehát Joe Hart, én azt hiszem, hogy most olyan formában véd, ahogyan egy angol, hát nem mondom, hogy Gordon Banks-i magasságokban, de nem messze tőle. Én az angoloknál a védelmet érzem változatlanul olyan csapatrésznek, amelyik eléggé ingatag lehet, plusz bármennyire is talán minőségben mondjuk a Velszi csapat nem ér föl az angolokkal, de egy angol Velszin, egy Velszi válogatott nem fog semmilyen félelmet érezni az angolokkal szemben. Tehát ott is azért birkózni kell a csoportból való továbbjutásért. És na, hát a nagy kérdés az, hogy egyáltalán ezekhez az emberekhez hogy nyúl majd a kapitány. Fontos lesz Rooney helyzete, aki ugyan válogatottsági gólrekorder, de ma már nyilván nem a frontvonalban fog küzdeni, nagyon okosan is teszi, hogy nem így cselekszik, de az a gátlás nélküli játék, amit mondjuk Kane tud nyújtani, vagy Vardy tud nyújtani, az lehet, hogy meghozza a gyümölcsét. Én nem lennék meglepve az angolok 8 vagy 4 közé jutásán, a döntőt, tehát ha most azért egy angol-spanyol, vagy egy angol-német, vagy egy angol-francia mérkőzés, ugye ezt a három csapatot mondtam, nem pedig az angolokat, mint favoritokat, akkor én azt gondolnám, hogy az angolok mind a hárommal szemben azért esélytelenebbek. De hát ez egy EB, itt aztán szoktak csoda dolgok történni.
Melyik csapatot sejted a meglepetés csapatnak, illetőleg hát ez némileg álkérdés, hogyha hozzáteszem a mondatnak a második felét. Ugye a belgákról lenne kíváncsi, a belgákkal kapcsolatos véleményedre lennék kíváncsi, mert ugye már 2014-ben is azt mondtam mindenki, hogy nagyon erős a csapat, de még tapasztalatlan. Hát most nyilván 2 évet azóta fejlődött a csapat, vagy idősödött. Mire lehet képes ez a belga válogatott? Mert a nevek alapján én azt mondom, jobb, mint az angol.
Így van, tehát ugye a nevek is mondjuk a világranglista. Igen. Tehát a világranglista első-második helyén áll folyamatosan Belgium. Nem gondolnám, hogy a világ két legjobb csapata között ott van a belga válogatott. Ráadásul a belgák is nagyon sok érzékeny veszteséget elszenvedtek, tehát nagyon sok olyan játékosuk lesz, aki nem léphet pályára az Európa bajnokságon sérülés miatt, de hát ott is a keretet is nehéz volt azért így is kijelölni. Őszintén szólva, én nem tudom, hogy amikor egy csapatra azt mondják, hogy nagyon ígéretes, nagy potenciál van benne, és úgy lép pályára, vagy azt mondják, hogy figyelj, hát te vagy a legjobb európai a világranglistán, tehát gyakorlatilag te vagy az EB favoritja, nyerd meg, vagy kötelező bejutnod a 4-be, akkor hogy tud játszani? Én szélsőségesnek tartom a belgák játékát, ugyanakkor meg hát nyilván azt mondom, hogy talán nincs is a 23-as keretben olyan belga játékos, aki más országok, vagy hasonlóan erős országok keretébe ne kerülhetne be. Tehát Belgiumra is azt mondom, hogy én nem lennék meglepve, ha nagyon elől végezne, de ugyanakkor én nem látom bennük a potenciális bajnokot, most így az Európa bajnokság előtt nem sokkal.
Lehetnek ők az elmúlt tornák orosz csapata, amelyik ugye egy-egy bravúra mindig képes volt, akár a legerősebbek ellen is, ugye 2008-ra gondolok, amikor a hollandokat is megverték, aztán puf, kikapnak, amikor nem kell.
Én azt hiszem, hogy a kvalitásai ennek a belga csapatnak jobbak, mint annak. Az egy csodálatos orosz csapat volt, az Arsenal féle orosz csapat, például ugye azon az Európa-bajnokságon. A belgákban több van, de hát ugye itt sorozatmeccsek vannak, és van az esélyesség terhe. Tehát inkább azt mondanám, nem tudnék olyan mondjuk EB vagy VB selejtező csoportot elképzelni, bárki is szerepelne abban, ahonnan a belgák mondjuk 2 év alatt egy-két meccset játszva, és így lejátszva 10 selejtezőt ne jutnának tovább. Ez viszont egy Európa-bajnokság.
Számíthat a torna rutin? Tehát ha azt nézzük, hogy az olasz és a belga válogatott között, ha véletlenül találkoznának, akkor azt mondanánk, hogy a belgák játékos kereten lehet, hogy most jobb. De az olaszok jobban tudnak tornát játszani.
Igen, hát volt idő, ugye, amikor belgák játszottak EB döntőt, ugye, de hát az egy kicsit... Igen, igen, de... De ez valóban számíthat. Ez valóban számíthat. Az más kérdés, hogy az olaszok legnagyobb erénye jelenleg szerintem ez, hogy tipikus torna csapat, és megvan a torna rutinja. Mert egyébként az olasz válogatottat én nem tartom most a favoritok között számon. Független attól, hogy nyilván egy nagyon rafinált edzőjük van, még mindig azért a olasz válogatott támasza, hátvédsor, illetve a kapuban Buffon. Az olaszoknál mondjuk Giovinco mellőzését én nem nagyon értem, aki volt, hogy visszarepült a selejtezőre, adott gólpasszt 26 órával később Amerikába döntött el mérkőzéseket, de hát az olaszok, tehát én aztán az olaszoknak nem fog tanácsot adni, hogy kell egy tornára fölkészülni, mert ők romjaikból képesek fölállni, de most a rettegés nem, tehát egy olasz-belgán Belgiumot nem fogná el a rettegés, hogy Olaszországgal játszik. Olaszország viszont nem örülne Belgiumnak, hogy a te példádból induljak ki.
Jönnek a magyarok, ugye 44 év után Magyarország újra Európa-bajnokságon vesz részt, és most ne sokat süssük el azt a rossz poént, hogy ahányszor eddig részt vettünk az EB végjátékában, akkor mindig elődöntőt játszottunk. Neked azért ez különleges lesz, nem?
Hát persze. Tehát én se tudom ezt mihez viszonyítani, mert ez a nem csak nekem,
már a közvetítés,
hanem ez a mi riporter generációnknak ez soha nem adatott meg. Tehát amikor, akik az Európa bajnokságról most egyáltalán tudósítani fognak bármilyen szinten, tehát akár egy interjút készítenek, akár műsort vezetnek, azok a 86-os világbajnokság idején, amikor a magyar válogatott legutóbb világtornán szerepelt.
Néhányan még talán nem is éltek.
Így van, néhányan nem is éltek, vagy néhányan nagyon fiatalok voltak, vagy nem is ábrándoztak arra, hogy legközelebb, amikor kijutunk, akkor ők fognak bármiről is beszélni. És persze kiemelt figyelem lesz a közvetítésekben, meg minden szempontból a magyar válogatott iránt, és azért nehéz a magyar válogatottról persze az embernek magyarként beszélnie, mert az észérvek és az érzelmi érvek azért összecsapnak. A magyar válogatott ebben az Európa bajnoki mezőnyben bármennyire földuzzasztották, játéktudása alapján az alsóbb régióban kell, hogy helyet foglaljon. Ez nem azt jelenti, hogy ott is fog végezni. Mert talán mi, akik, hát ugye van 12 magyar bajnokságban játszó játékos. Most biztos vagyok benne, ha bárhol, tehát akár Ausztriában, akár Izlandon, vagy akár hát most az angol, spanyol, Németországon is beszéljek, elkezdenének ezekről az NB1-es játékosokról beszélni, senki nem tudna róluk semmit. Tehát mi lehet, hogy azt látjuk, hogy mondjuk egy Nagy Ádámban milyen potenciál van, vagy egy NB1-ben nem játszó és egy Brémában keveset szereplő Kleinheislerben például milyen potenciál van. Ugyanígy nyilván mi nem látjuk, hogy az izlandiak közül kiben mirejlik igazán. Én azt gondolom, a magyar válogatott olyan felfogásban tud játszani, és annyira koncentráltan, mint a norvégok elleni pótselejtezőn, ahol azért egy nálunk erősebbnek tartott csapatot sikerült kettős győzelemmel kiverni, akkor a magyar válogatott számára továbbjutás a csoportból sem elérhetetlen. Nem lehet elvárás. Nyilván nem úgy megy ki egyetlen magyar játékos sem a pályára, hogy tuti kikapunk, és tuti kiesünk, és nulla ponttal hazajövünk. De azt látni kell, hogy mind a három csoport ellenfelünk elvileg előrébb tart, mint mi.
De azért egy három meccses torna szakasz, az azt jelenti, hogy ha kikapsz az első meccsen, ne zuhannjál össze, mert még bármi lehet.
Ez így van, mégis azt gondolom, hogy a magyar válogatott kiemelt figyelmet fordít az első mérkőzésére, az osztrákok ellenére. Ennek több oka is van. Az egyik, hogy az első meccs olyan, amikor abszolút a négy csapat egyelően indul. Tehát már az izlandiak elleni mérkőzésen már az lesz, hogy lehet, hogy két nullapontos csapat lesz a magyar Izlandon, lehet, hogy két egypontos, az is lehet, hogy az egyik győzni fog az első meccsén, nagy meglepetést okozva, mert ha megveri Izland Portugáliát, az is meglepetés, ha Magyarország legyőzi Ausztriát, az is meglepetés, tehát egészen mások a viszonyok. Plusz, ugye, amire Bernd Stork is nagyon sokat utalt, az pedig a, és a játékosok is elmondták, ez a sorozat terhelés, és ezekhez mi, a mi játékosaink, nem a magyar válogatott csupán, mert ugye az osztrák válogatott se lehet nagyon hozzászokva a sorozatmeccsekhez, mert a hazai rendezésű EB-n kívül ő se jutott el sehova, abban az időben, amikor ezek a játékosok már aktívak voltak, de maguk a játékosok igen. Tehát mi nekünk 8 napon belül le kell játszani 3 mérkőzést, 3 kőkemény meccset. Ezért gondolom én azt, hogy mindenki úgy gondolja, hogy az első meccsen a magyar-osztrákon majd beleteszünk apait, anyait, megnézzük, hogy egyáltalán ki milyen állapotban van, próbálunk Izland ellen valamit elérni, és hát ha a harmadik csoportmérkőzés olyan lesz, hogy sem nekünk, vagy a portugáloknak nem lesz fontos. És akkor azért, ha optimális esetben, hát most a 6 pontról ne is beszéljünk, de ha 4 pontot összetud szedni a magyar válogatott az első 2 meccsén, akkor majd, hogy nem dobhatja a portugálok elleni meccset, és akkor lenne egy hét felkészülni a legjobb 16 között bárkire is. Ehhez viszont ugye kellene legalább egy győzelem, és azt hiszem mindenki úgy gondolja, hogy ezt a győzelmet az osztrákok ellen lehet megszerezni, holott érzésem szerint játékerőben Izland gyengébb, mint Ausztria. Csak ott már mi egy nem tudom én hány sebből vérző csapat leszünk, és itt a 23-as keretből, vagy legalábbis a 20 mezőnyjátékosból én azt gondolom legalább 16-18 biztos, hogy pályára fog lépni az Európa-bajnokságon, mert kellenek a friss lábak.
Mire lehet számítani a magyar válogatott? Ugye azt mondtad, hogy nem esélyes a továbbjutásnak, ami a realitást illeti. De mi lehet az erőssége? Az, hogy nagyon szilárdan védekezik és talál egy gólt, vagy olyan meglepetésszerűen kicsit előre is játszik, mint a norvégok ellen? Mire számíthatunk?
Én azt gondolom, hogy a magyar válogatott elsősorban a stabilitásra kell, hogy építsen. Lesz egy kapusunk, aki minden idők legidősebb játékosa lesz, valószínűleg az Európa-bajnokság, ugye Király Gábor. Előtte egy 4 tagú védelem, amelyben én azt gondolom Fiola és Kádár helye megkérdőjelezhetetlen lesz a jobb, illetve a bal oldalon, de ők nem nagyon fognak előretörésre vállalkozni. Az nem azt jelenti, hogy Kádár nem adhat egy olyan labdát Priskinnek, mint ahogy azt tette a norvégok ellen, vagy hogy Fiola nem fog úgy odaérni, mint mondjuk a horvátok elleni mérkőzésen egy 50 méteres sprint után a második fél időben leszerelni az ellenfél ászát. De nekünk az előlévő 2-3 ember az, akiben a gól lehetősége benne rejhet, bárki is legyen az, főleg elől ugye csatárposzton, hiszen itt találgatnak a legtöbben, hogy mikor kijátszon. Abban is biztos vagyok, hogy a második mérkőzésünk legalább 3-4 helyen meg fog változni a kezdőcsapat. Nyilván azt nem tudjuk egészen pontosan innen megítélni, hogy a sérülésből jött játékosok, Német, Priskin, Elek, egyáltalán melyik mérkőzésre lesznek jók, és mennyire lesznek jók. Azt tudom, hogy lélektanilag a magyar válogatott talán bármennyire is erősebb játékosokból áll, az osztráktól nem tart. Nagyon sok, tehát lehet, hogy Kleinheisler nem játszik a Bremenben, Junuzovic meg igen. Na, de minden edzésen látja az egyik a másikat, hogy az mire képes. Királynak okot itt nem kell bemutatni az ellenfél csatárát, mert tudja, egy klubban játszottak, és rengeteg magyar játékosnak volt osztrák csapattársa, vagy játszott osztrák játékos ellen. Ha az a mérkőzés nem vereség, és az a mérkőzés jól sikerül, akkor az akár egy döntetlen is, az lélektanilag sokat jelenthet. Én nem gondolom, hogy a magyar válogatottól azt kellene várnunk, hogy uralja a meccseket 50-60%-ban, birtokolja a labdát. Nekünk a kevés helyzetekből, és elsősorban azt gondolom, a magyar válogatott pontrúgásból lehet veszélyes. Szabadrúgásból közvetlenül is akár, vagy valamilyen variációval jól fejelő. Ugye mindenki kiemeli azt, ami nekünk lehet, hogy furcsa, hogy a fizikailag milyen erős a magyar válogatott. Tehát itt azért hatalmas termetű játékosaink vannak, akiket nehéz elnyomni, és akik nyomás alatt is tudnak talán játszani. Az egy nagy kérdés lesz, hiszen a felkészülési mérkőzéseinken, most a horvát meg az elefántcsontparti meccsre utalok, ott az ellenfél azért nem agresszíven letámadott, vagy nekik ugrott, az osztrákok azok menni fognak, mint a mérgezett egér, ahogy mondani szokták, hogy ebben a szituációban mit tudunk tenni. A játék intelligenciáját tekintve kiemelkedő Gera hány mérkőzésen tud játszani, és meddig fizikailag, fejben, meddig bírja ezt, vagy lehet, hogy ki kell hagynia egy fél időt, nem tudom. Csupa-csupa kérdés, ugye soha nem tudjuk, tehát én a 86-os világbajnokságra is úgy emlékszem, hogy utána mindenki megmagyarázta, hogy a felkészülés során mi volt a baj, hogy miért mentünk Ausztriába, miért edzettünk délben Mexikóban, de alatta senki nem mondta. Ott is ugyanaz volt, mint most. Nagyon jól sikerült a felkészülés. Most is mindenki azt mondja, a felkészülés kiválóan sikerült. Hát majd meglátjuk. Az biztos, hogy a magyar csapattól nem tart sem Ausztria, sem Izland, sem Portugália. Mindegyik azt gondolja, hogy a magyart fogja megverni. Ha valamelyiket megveri a csoportban, akkor az a magyar lesz. De az egészen más kiinduló pont lenne, ha a második meccsünknek, amely mondom szerintem, független attól, hogy Izland kétszer megverte Hollandiát, le a kalappal előttük, hát nagyszerű játékosok és kiváló labdarúgók. De én azt gondolom, ha oda mi nem pont nélkül érkeznénk arra a mérkőzésre, akkor azt a meccset tudnánk talán megnyerni. Ha meg 3 ponttal mennénk, ugye most az álmodozás a magyar-izlandira, akkor ott egészen más felfogásban lehetne játszani, mert ott azért akkor viszont nekünk az 1 pont nem lenne már rossz. De hát ezek találgatások. Legyünk ott, az tény, ott vagyunk, és adjuk ki magunkból, ami benne van. Ráadásul itt azért egyénileg is ez a játékosoknak rengeteget jelenthet. Egy menedzser megnézhet egy magyar bajnokit. Ugye a magyar csapatot nemzetközi kupában már augusztusban se nagyon. De ha az Európa-bajnokságon valaki jól játszik, akkor az biztos, hogy egy életre megalapozhatja a jövőjét.
Egy olyan Priskin gól, amit a norvégoknak lőtt, az eurómilliókat érhet ki.
Az egyértelmű.
Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Kezdődik az 1 hónapos izgulás. Reméljük minél tovább a magyar csapatért. Köszönöm szépen.